Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal sem a legmegszokottabb környezetben, de szerencsére egy most már megszokottnak nevezhető vendéggel, Marosi Gergővel beszélgetünk újra, akit nagyon nagy szeretettel köszöntünk itt köreinkben.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Mi köszönjük, hogy itt vagy újra velünk, és természetesen jön az szintén jól megszokott kérdésünk, ami ezúttal az olasz bajnokságra vonatkozik, már csak azért is, mert volt érdekes esemény a hétvégén a szériában, sőt több is, sőt olyan is, ami itt nem feltétlenül szívesen vesézünk majd ki, de az ugye azért nem egészen magáról a futballról szól. De a lényeg akkor, hogy szerintetek melyik az a csapat a Serie A idei szezonjában, amelynek a legtöbb különböző gólszerzője volt már?
Cagliari.
Igen, én is egyébként gondoltam erre, de akkor mondom az Atalantát.
Jól van, akkor erre visszatérünk majd még a későbbiekben. És akkor viszont azt gondolom, hogy kezdjünk Angliában már csak azért is, mert ott is bőven voltak érdekes események, sőt, ez egy nagyon érdekes hétvége volt azért itt, hogyha a legkomolyabb bajnokságokat végigvesszük. De Angliában ugye ráadásul hétközi forduló is volt a bajnokságban, az is hozott érdekes eseményeket, és hát amennyire mondjuk még itt néhány héttel korábban arról beszéltünk, hogy Ole Gunnar Solskjaernak majd lehet, hogy karácsonykor sem kell már feltétlenül azon gondolkodnia, hogy miképpen húzza ki magát a családnál a különböző eseményeken kötelező részvétel alól a munkája miatt. Hát most meg azért két olyan eredményt sikerült összehozni a Unitednek a héten, ami valamelyest mindenképpen kellett, hogy erősítse a pozíciójában, vagy?
Hát mindenképpen az az egyik, ami szerintem általánosan megegyezhető, hogy akkor járna jól a Manchester United, hogyha csak top 6-os csapatokkal játszana. Az biztos, hogy ennek a csapatnak, amit ugye Mourinho-nak nagyon sokszor a szemére vetettek annak idején, az áll jól még mindig, hogyha az ellenfél tud dominálni, és ők egy kicsit ilyen másodszándékból tudnak futballozni. Abban biztos, hogy a legerősebb ez a mostani Manchester United. Ez szerintem tökéletesen ült mind a kettő olyan mérkőzésen, amit ezen a héten játszottak, bár a Spurs-ön, főleg a mérkőzés első felében nem feltétlenül érezted azt, hogy dominálni akar. Hát a Cityről meg ugye tudjuk, hogy azért hogy játszik.
Ez is azt gondolja, hogy Mourinho-nak van igaza.
Mint mindig. Igen.
Legalábbis ő ezt mondaná. Hát főleg engem a City elleni maga a játék is meglepett. Tehát az, hogy igazából a végén még meg se lehetett kérdőjelezni, hogy a United ezt megérdemelten nyerte meg. Mert még játékban is. Tehát ha az első fél idő után nem 0-2, hanem 0-3, akkor sem szólhat senki szinte egy szót sem. És lehet egy szimpatikus kontracsapat? Lesz a Manchester United? Vagy?
Hát amellett, hogy szimpatikus kontracsapat, amellett szerintem azt nem szabad elhallgatni, hogy most ezen a két mérkőzésen, meg egyébként a szezonban több ilyen villanása is volt, Marcus Rashford olyan szinten teljesített, amit egyébként elvárnának tőle. Ugye itt most az angol válogatottat is figyelembe véve, hosszú hetek, hónapok óta az volt a kérdés, hogy Rashford vajon föl tud-e nőni mondjuk Kénék szintjére. És most itt szerintem ezen a két meccsen bizonyította, hogy a potenciál az egyértelműen megvan benne. Hogyha ezt hosszú távon tudná tartani, akkor a Unitedről szerintem nem úgy kéne beszélni, mint egy olyan csapatról, amelyiknek vért kell izzadnia azért, hogy az első hatba kerüljön.
És most már, ha jól emlékszem, a gólszámban már beírta az eddig idén rekordját, ha minden sorozatot figyelembe veszünk. Na most, ha Rashford csak annyit javul, hogy egy, nem tudom, 25 gólos csatár lesz, per idény azért az nagyon sokat jelenthet, pontban is. És egyébként nem tudom, de Fred is futballistának tűnik hosszú idő után.
Hát először talán a Manchester Unitedben.
Szerintem a szurkolók pontosan ugyanígy meg vannak döbbenve. És nem tudom, hogy ez most csak az önbizalom, vagy hogy visszakapták, vagy hogy elkaptak megint valami fonalat, és akkor most megint jön valami olyasmi, mint amikor megjött Solskjaer. És de én még mindig nem vagyok meggyőződve, hogy Ole Gunnar Solskjaer az, aki hosszú távra ott jó megoldás. De de ugyanakkor nem tudom. Néha szerintem olyan dolgok is vannak, amiket nem tudunk statisztikailag kiszámolni, nem tudunk megmagyarázni, hogy mitől fordul át egy csapatnak a szerencséje, az önbizalma.
Engem pont ez jutott eszembe egyébként ezzel a két meccsel kapcsolatban, hogy ez lesz majd az a két mérkőzés, amire úgy fogunk majd visszagondolni esetleg Solskjær esetében, mint Fergusonnál, az az FA Kupa újrajátszás, amit szoktak emlegetni, ami megmentette a munkáját, és aztán...
20 év múlva erről fogunk írni, amikor Solskjær portrét írunk a visszavonulásáról.
Én nem nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy akkor innentől fogva egy ilyen teljesen lineáris felfelé ívelő pálya lesz az, amire rááll a Manchester United. Minden esetre mutatott nagyon komoly életjeleket, de még egy olyan ember van szerintem, akit Rashford mellett ki kell emelni, ez pedig Scott McTominay, aki nagyon érdekes, mert tavaly beszélgettünk sokat arról, hogy ki most a legjobb ezen a poszton. Ugye fölmerült az, hogy Declan Rice érkezik a Manchester Unitedbe arra a posztra, aki ugye végül angol válogatott lett, és hogy korosztályában nagyjából őt tartják a legjobbnak jelen pillanatban az egész ligában, főleg a brit és írjátékosokat figyelembe véve, az ugye mindig egy ilyen külön kategória, meg külön kaszt a Premier League-en belül. És Fejér Csabi tette be a saját All-Star csapatába a szezon előtt McTominayt, és akkor néztünk rá, hogy...
Megkérdeztem, hogy mit hívott előtte.
Igen, de én is kérek abból a szerből, amit fogyasztottál, amikor ezt összeállítottad, mert ez annyira jó. És kiderült szerintem ezen a két meccsen, hogy azután, hogy egyébként elég széteső csapat benyomását keltette a Manchester United nélküle, egy sokkal összeszedettebb, meg egy sokkal inkább szinkronban lévő és kiegyensúlyozott csapat benyomását keltette McTominayval.
A BBC tette föl talán azt a kérdést, hogy De Bruyne vagy McTominay. De ez a szereplés, amikor ezt így meglátott színben, akkor ugyanaz a kérdésed, hogy mekkora volt a buli előző nap a BBC szerkesztőségében, és akkor megnézed a mérkőzést, és tulajdonképpen már is nem tűnik annyira vadnak a dolog.
Hát McTominayben biztos, hogy nagyon sok van, és még mindig azt nem tudjuk szerintem, hogyha mondjuk Pogba teljesen egészséges lenne, most már ugye állítólag viszonylag közel van a visszatérésének a dátuma, akkor az ő visszatérése az végleg pályára állítja-e a Manchester United?
Megint elrontja az egész.
Vagy igen, tehát hogy akkor elképzelhető, hogy...
Ez a csapat egyensúlyban azért.
Így van, és szerintem ez lesz az, ami hogyha most Pogba visszatérésével még egy szintet tud feljebb lépni a Manchester United, de akkor lehet, hogy beszélhetünk arról, hogy ez tényleg megindul.
Igen, mert az a nehezen elképzelhető végkimenete, hogy Pogba ül a kispadon és nézi a mérkőzést szomorúan.
Hát azt nem látom.
Abba orbitális botrány lenne villámgyorsan. Ezt nem tudom. Nem tudom, mert olyan nehéz. Egy felül ott van, még kimondatlanul is szerintem ilyenkor a menedzseren a nyomás, hogy annyiba kerül olyan képességű játékos, olyan kulcsjátékos, hogy vissza kell tenned, játszatnod kell, és tudod, hogy mondjuk képességileg és a csapat egyik legjobbja. És mi van akkor, hogyha jobban megy a csapatnak nélküle?
Hát ez most nem akarod nagyon messzire menni, Kyrie Irving és a Brooklyn Nets, akinek a sérülése óta megindult a csapat felfelé. És gyakorlatilag úgy játszik nagyon jól az a csapat, hogy a két sztárigazolásuk, ugye, akik nyáron érkeztek, egyik sem tud játszani. Ezek gyakran felmerülő problémák különböző sportágakban. És itt igen a csapatkohézióról is, egyrészt az öltözőben, másrészt a pályán is, mert ugye említettetek két olyan játékost, aki abszolút Pogba posztján és per vagy mellette tud játszani a középpályán, és most nagyon jó formában vannak. Mi a fene történik akkor, hogyha megbomlik ez a, nem tudom, egészséges összhang, ami most úgy tűnik, hogy kialakult?
Hát ettől szerintem még lenne helye Pogbának. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy az első pillanatban felmerülhet az, hogy ha ő teljesen egészséges, akkor még azért hagyjuk ki, mert marha jók vagyunk.
Igen, szóval azért Pogba és McTominay között lehet, hogy még mindig Pogbához nyúlsz, McTominayhez.
Hát, vagy McTominayhez és Pogbához, és akkor mondjuk ott van Fred, ugye Pereira szerintem azért pont az ellenkezőjét bizonyította annak abban az időszakban, amikor Pogba hiányzott, hogy ő mennyire fontos láncszemévé tud válni instant módon ennek a csapatnak. Nekem az ő játéka az nagyon nem tetszett, meg nagyon kevéssé volt hatékony. Annak ellenére, hogy ugye a labda nélküli mozgását szoktam mindenki kiemelni Pereirának, de...
Arra gondolsz, amikor beállt? Utána sprintelt az embernek, mert borzalmasan fölrúgta körülbelül 40 másodperc alatt.
Igen,
de labda nélkül mozgás, intenzív.
A másik nagy kedvencem nekem egyébként ebben a csapatban az Lingard, aki nem teljesen értettem, hogy, hogy egyrészt miért került olyan formába, amilyenbe. Ugye tavaly is volt egy nagyon erős decembere, akkor szerzett csak gólokat, meg akkor, akkor ment egyébként nagyon
akkor
jól a csapat.
Akkor volt bent a fantasy csapatban.
Igen. A sajátjában?
Igen, utána kivette magát. De aztán ki is írta magát, és utána én nekem az volt az érzésem, főleg a Solskjær hatalom átvételekor, hogy ő az egyik kulcsjátékosa lehet majd Solskjærnak, meg, meg ennek a megújulásnak az egyik olyan figurája, aki, aki állandóan ott lehet a csapat környékén, vagy a kezdőcsapat környékén legalább. Aztán itt nagyon sokszor csak kispadon vagy ott sem láttuk őt, úgyhogy...
Én kicsit úgy érzem néha vele kapcsolatban magam, mint a 25 éves NB1-es örök tehetség. Nyilván sokkal magasabb szinten.
Abszolút, igen.
Csak lehet, hogy Lingardból a mi lehetett volna belőle lesz a kulcsmondat, amikor majd valamikor megvonják a végét. Miközben azt, ez a pályafutásáról.
Igen, miközben azt látod, hogy ha Lingard ott van és jó formában van, akkor sokkal jobban működik a Manchester United letámadása, akkor, akkor valahogy úgy jobban a helyén vannak a mozaikok. Csak hát ez a Lingard ott van és jó formában van, ebből a kettő komponensből az egyik az mindig hiányzott az utóbbi időben. Igen, egy nagyon-nagyon szűk éppen, hogy csak látszik, hogy összeér ez a két halmaz.
Innen kezdve akkor legyenek nagyon optimisták a United szurkolók a karácsonyi időszak előtt?
Ne.
Oké, viszont akkor fordítsuk meg a kérdést, mi legyen a City szurkolókkal, mert azért az ő utóbbi néhány hetük nem néz ki már olyan jól.
Koncentráljanak a Bajnokok Ligájára végre.
De Pep mondta azt, hogy ez a, nála nem merül fel. Már.
Ez azért hát nem az, hogy vicces, de azért van benne valami irónia, amikor Pep Guardiola körbe turnéz a sajtot, az, hogy bajnokság, nem, Nine Dunke bajnokság, rég elment. Nem lehet ilyen Bajnokok Ligája, szó se lehet róla. Nekem, ha City Drucker lennék, akkor lehet, hogy inkább az lenne az aggasztó, hogy itt kerettervezési vagy keretösszeállítási problémákat lehet látni. Tehát az, hogy a Manchester City kimegy egy derbire, úgyhogy előre kell cserélnie, és nem tud, mert a kispad fele védő, és nincsen csatár a kispadon, mert kettő csatár van a keretben, és az egyik sérült. És a világ legtöbb pénzt költő labdarúgó klubjáról van szó. Belegondolsz? Persze ugyanakkor nehéz, mert játszatni kell Aguero-t, játszatni kell Gabriel Jesus-t, és akkor ki lesz a harmadik, Ihánál Csó is elmenekült. Pedig ilyenkor azért lehet, hogy elég hasznos lenne egy hasonló képességű csatár még oda.
De ez nagyon sok helyen felmerül, és fogunk szerintem hasonló dolgokról beszélni. Ugye ezt emlegettem sokszor a Dortmunddal kapcsolatban, meg Alcácer esetében, azért a Bayernnél se tudod megnevezni szerintem a második számú centert akkor, hogyha Lewandowski nincsen, és azért jó néhány ilyen klubban.
De Lewandowski örök.
Ez jogos.
Igen. City-nél mondjuk ugyanez középhátvédben is.
Ez a másik fele.
Tehát az egészséges
hát ráadásul ott kellett cserélnie most Guardiolának.
Így van, tehát meg az egészséges középhátvédet a sorsolással nevezik meg valószínűleg minden héten, és egy.
Van és az is Fernandinho.
Igen, egy Fernandinho még játszik mellette. Tehát, és ez azért furcsa, tehát ha ilyen céljai vannak egy klubnak, meg ennyi pénze van egy klubnak, akkor az érdekes, hogy kulcspozíciókban ennyire el tud fogyni. Mintha, nem tudom, ez olyan, hogy a legrosszabbra nem terveznek.
Ez nem egészen igaz, mert nem tudom, nem biztos, hogy tudok tökéletesen a City vezetők meg Guardiola fejével gondolkozni, de azért nem tűnt ez ennyire drámainak a szezon kezdetén. Ugye ott volt az a Community Shield meccs, amin Sterling játszott középcsatát, nem is rosszul. Tehát azt gondolta az ember, hogy ha esetleg úgy alakul, akkor ugye akkor még Sané sem volt sérült, akkor ezt megoldhatja úgy Guardiola, hogy nincs Aguero, akkor van még mindig Gabriel Jesus, meg van Sterlingje. Tehát, hogy arra a posztra, meg én is azt gondolom, hogy több ember nem feltétlenül kell, mert az borítaná valószínűleg az öltözői egyensúlyt. Azt gondolhatta, hogy oké, elment Kompani, de hát ugye Fernandinho pont nem régen mondta el egy nyilatkozatában azt, hogy ő leült Guardiolával még augusztusban erről beszélgetni, és azt mondta neki Guardiola, hogy a szezon nagy részében én középhátvédként számítok rád, és edzéseken meg mindenhol ezt fogod gyakorolni, hogy te ott játszol. Van Fernandinho, van Laporte, ugye bele, vagy az ő nagyon hosszú távú kiesésével sem feltétlenül kellett számolni, van Otamendi, jó, oké, de azt gondolta az ember ott is, tehát hogy ugyanúgy, mint ahogy előre Sterlingben gondolkozott, hogy azért van egy Walker, aki játszott már azon a poszton belül.
Aztán... Jó, három védős rendszerben, de...
Igen, de akár akkor ott még mindig van egy olyan opció, amivel húzhat egy ilyet, hogyha nagyon, nagyon szeretné. Hogy ott is megvannak azok az emberek, akik ezt megoldhatják, ezt a problémát, aztán egyrészt kiderült, hogy ezek az emberek nem feltétlenül tudják megoldani ezt a problémát, másrészt meg... Meg nem tudom, lehet, hogy nagyon rossz irányba viszem ezt a beszélgetést, meg rossz irányba gondolkozom. Egy másik olyan dolog van szerintem, ami a City-nél most nem teljesen kerek, ez az Arteta ügy. Uh-huh. Hogy ugye itt nagyon sokáig arról beszéltünk, meg most nem akarok már most átkanyarodni az Arsenalra, de azért...
Kanyarodjunk az Everton felé, és akkor ott is felmerül a neve.
Igen, de azért egy nagyon furcsa dolog, mert az volt a kommunikáció kifelé a szezon elejétől fogva, hogy Arteta elképzelhető, főleg, hogyha mondjuk Guardiola hosszabb távra tervez, akkor a következő szezontól elmegy onnan. De az én bennem sem, meg szerintem az emberek nagy többségében nem nagyon merült föl, hogy Arteta esetleg szezon közben dobbanthat, mint én legalábbis amiket így meccsen látok, meg itt-ott, azért az első számú szakmai bizalmasa Pep Guardiolának, akire nagyon sok részfeladatot bíz, nagyon sok olyan dolgot old meg, ami a City működéséhez elengedhetetlen.
Meg itt szerintem az együtt gondolkodás, ami nagyon fontos, hogy olyan ember, aki egyrészt megbízik, másrészt tökéletesen ismerik valószínűleg ennyi munkával már egymás gondolkodását. És azt nagyon nehéz pótolni. Tehát még akkor is, hogy olyan embert hozol, akiben teljesen megbízol, mert ismered valahonnan. Lehet, hogy nem úgy pattannak.
Hát szezon közben meg aztán lehet.
Szezon közben pláne. Egyébként, ami még a Citynél nekem furcsa, hogyha elromlanak a dolgok, akkor nagyon elromlanak a dolgok. És elromlanak a dolgok pont annyi időre, ameddig agyonverték a csapatot. Már jó, lehet, hogy csak 2 gólt kaptak, de ha volt egy 15 perces ablak, amiben ha kapnak 4-et, akkor még mindig azt mondom, hogy még az is benne lett volna. És ez furcsa, hogy egy olyan gépezet, amit már évek óta látsz, hogy kimegy, és valami nyomasztó fölénnyel agyonveri a legtöbb ellenfelet, ami, vagy ha nem is agyonveri, de legalább valahogy megtöri az ellenállást, és néha így egyszerűen így, nem tudom, motorvezérlő hiba, vagy szétesik az egész, és mintha nem tudnák, hogy mi van, mintha elszoktak volna attól, hogy rosszul alakulnak a dolgok, vagy nem tudom. Persze ez meg kell nézni, hogy hányszor kerülnek hátrányba egyébként, és arra, hogy reagálnak. De néha egyszerűen vannak olyan blokkok, amivel, és pont olyan blokkok, amivel el lehet bukni egy bajnokságot, ki lehet esni a BL-ből.
Hát miközben arról beszél...
Lehet. Hát,
igen, talán a vezér hiányzik.
A mentalitásra, meg a vezér szerepe, az biztos hiányzik.
Hát miközben ugye mindig arról beszélünk, hogy a City lő a legtöbbet, ők találják el a legtöbbször a kaput, ők támadnak a legtöbbet. Nagyon sok mutatóban még mindig nagyon jól néz ki ez a csapat, úgyhogy közben 14 pontos hátrányban, vagy 14, ugye? Uh-huh. Pontos hátrányban vannak a bajnokságban, amit egészen, hát még a Leicesterhez képest 6 pont. Tehát, hogy úgy elsők a jelentős támadó mutatókban, hogy jelen pillanatban közük nincs a listavezető helyhez.
Tisztességes egy felsőházbeli, de nem a bajnoki címért harcoló csapattól, nem?
Igen, szóval és itt akkor megint lehetne arról beszélni, hogy jelen pillanatban a Liverpool meg a Leicester ennyire jó. Tehát, hogy a City azért rosszul nem teljesít, tehát hogy azt szerintem azért szögezzük le. Mm-hmm. Ez a csapat még mindig jól néz ki, szerintem játékban, támadásban, és én nem gondolom azt, hogy ők valami nagyon elromlott, tehát hogy az látszik az eredményeken, mert az előző évekhez képest sokkal több a vereség, sokkal több az olyan meccs, ami megmagyarázhatatlannak tűnik, meg hát egy Newcastle-t hogy nem vernek meg, tehát most ez jó, tavaly is ugye januárban kikaptak, de onnantól kezdve ott megnyert 14 meccs, hogy mennyi, az mutatta, hogy...
Fel is dühöttek
rajta. Igen, csak hát itt utána azonnal jött egy vereség. Szóval, szerintem még mindig nem olyan rossz a City, mint amennyire a pontszámai mutatják. Itt igazából arról van szó, hogy van egy ilyen nyerőgép, mint a Liverpool, meg van egy ilyen teljesen váratlanul nyerőgéppé változott Leicester. Aztán ez egy kicsit nehezebben kilábalhatóvá teszi a City számára ezt a helyzetet.
Beszéljük egy kicsit Liverpoolról, inkább a városról, mert ott is rendeztek ugye a városi derbit a héten, aminek aztán ugye edzőváltás lett az eredménye, aminek aztán meg egy nagyon váratlan Everton győzelem a hétvégén a Chelsea-vel szemben. Mi a fene van most ott az Evertonnál, mert én a szezon előtt nagyon optimistán beszéltem róluk.
Sir Alex volt a legjobb Ferguson.
Igen, pedig a fia is
Duncan
próbálkozott annak
idején. De azért Duncan az...
Barry még nem kezdett el edzősködni? Mindegy. Nem volt Rangers játékos, gondoltam hirtelenjében még.
Szerintem maguk az Evertonnál se tudják, hogy pontosan mi van, sőt az sem, hogy mit akarnak. Lehet, hogy ez a legnagyobb probléma az Evertonnál. Mert belegondolsz, hogy csak játékosokra, van elmúlt 5 évben csak a City meg a United költött több pénzt, mint az Everton. Ami szürreális, és akkor nézd meg az Everton eredményeit.
És a nyáron azért, amikor jöttek ott a játékosok egymás után...
Jó hangzottak. Tehát ugye azt mondta az ember, hogy előző idényben jó, ott végeztek a szokásos helyükön, volt hullám vagy megborulás, vége jó, de mégiscsak jó önbizalommal, jó szerződtetnek,
Meg Marco Silvától ennél szerintem akkor... sokan többet vártak. Mondjuk voltak sokan, akik azt mondták, hogy kicsit túl van hype-olva.
Nekem ő teljesen enigma. Tehát nem látom. Tehát azon kívül, hogy teljesen jól eladja a saját maga figuráját, valahogy nem tudom, hogy miért kapott ennyi munkát ilyen magas szinten, és hogy fog-e még egyáltalán ezek után. Persze lehet, hogyha továbbra is el tudja adni magát, de hát amíg az Everton már eljutott oda, hogy lejátszotta a derbit, ott a Szilvának a testbeszédét néztétek, az teljes meg. Tehát kinézel az edzőre, és kikaptál. És még csak nem is játszott olyan egészen pocsékul a védekezést leszámítva az Everton, de kinézte, és az edző a totális megsemmisültség szintjén van a vonal mellett, és akkor hasonlítsd össze, hogy Duncan Ferguson mit művelt a hétvégén. És ez nyilván átragad a csapatra valamilyen szinten. Most ezzel nem azt mondom, hogy Big Dunk az jobb edző lenne, mint Silva. Mert
ezt még nem jó, tudjuk, tehát.
Nyilván óriási Everton közönség kedvenc, meg helyi legenda, meg minden, de hát Duncan Ferguson a kemény csávó a pubból.
Hát tényleg a kedvenc sztorim vele kapcsolatban, hogy ugye kétszer törtek be a lakásába, és mind a kétszer megverte a betörőt. Meg hát ugye emlékszünk a pályán is a különböző kis összezördüléseire, minden ellenfél játékosa, saját játékosa.
Én várom már ő edzőkkel is, szerintem teljesen látványos lenne.
Mint amikor Gattuso annak idején
felpofoszta Ancelottit. Joe Jordannal, Tottenham meccsen, igen.
Mondjuk belegondolok, egy Gattuso Ferguson párharc, az úgy erős. ott azért buzogtak volna a hormonok a pályán.
Jó, de tehát mondjuk azért Ferguson mennyivel egy ilyen 20 centivel biztos magasabb nála?
Lefejelni nem Gattuso fejelte volna az ellenfelet. Na mindegy, szóval maga az, hogy kinézel a kispadra, és azt látod, hogy ott van ez a szentőrült, és
hát és meg az a két gól, amikor a labdaszedő kisgyerekeket kis szorongatta utána.
Lazán fölkapta, és elrohant vele.
És a második gól egy másik kisgyereket választott. Igen, és azt és a óriási
az, az Everton annyi szerelés mutat be, mint az egész évtizedben egyszer sem.
Hát van, ilyenkor látod, 68-szor hogy... próbált szerelni az Everton a meccsen, tehát hogy ez valami egészen elképesztő.
Mondják még, hogy ez egy elvezett műfaj.
Olyan, mintha átragasztotta volna magát meg, amilyen játékos volt, legalább erre az egy meccsre a csapatra. Hogy mindenkinek belemászunk az arcába, és utáljanak, de akkor is.
Hát ez csak rövid távon működik.
Ez csak rövid távon működik. De hát ő sem mondja azt, hogy ő hosszú távon edző, vagy vezetőedző szerette lenni. Még, igen. Viszont az Evertonnak ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ennyi pénzt elköltve, semmi eredmény. Volt most 11 évig, ott legalább tudtad, hogy mit vársz a csapattól, azóta szerintem nincs identitás. Edzők vannak ilyen valamennyire divatos, hát ha jó focit lehet velük játszani, aztán kiderül.
Kumannal is nagyon szarul nézett ki, Allardyce-szal is, és aztán utána Marco Silvával is.
De most nézd meg, hogy amennyi pénzt elköltenek, néha azt érzem, hogy pénz van, de ész nem mindig van hozzá.
Hát pedig ugye Brands elvileg ezt lenne hivatott hozni, ezt a szellemi know-how-t, de...
Igen, de hát ott is az volt, hogy nem Brands nevezte ki az edzőt.
Igen, viszont...
Azt hiszem, hogy Brands ugyan előbb jött, de Silva már megvolt.
Igen, és viszont ugye azt hallani, hogy Brands meg akarta volna tartani még Marco Silvát. Leginkább ugye azért, hogy ránézzünk az Everton sorsolására, volt ez a Liverpool elleni derbi.
Kiver a hideg víz.
Igen, volt a most hétvégi Chelsea, jön a Manchester United, jön az Arsenal, aztán még egy Liverpool elleni derbi az FA kupában, tehát hogy egészen brutális sorozatban van ez a csapat. És akkor itt merül föl az a kérdés, hogy akkor oké, itt van ez a sorozat, erre akkor... beteszel valakit ideiglenesen, mint ahogy Duncan Ferguson-t...
Kinevezel egy új edzőt, és ráküldöd a vágóhídra, igen. Mert január 7-ig 2 pontot szerez a csapat, úgy...
Na de, várjál, fordítsuk meg ezt. De. Mi van akkor, hogyha most itt a következő két meccsből Manchester United Arsenal hoz még egy 3 pontot? Ugye Chelsea-t megverték, akkor utána azt mondod, hogy hát köszönjük Duncan, ennyit szerettünk volna, és itt az új edző.
Hát ha találsz olyat, akit érdemes lőtt. Tehát hogyha most Allegri azt mondja, hogy igen, én világéletemben Everton edző akartam lenni.
Hát vagy Pochettino, mert ugye általában a szurkolók őt akarják.
Na jó, de akkor megnézed, hogy sőt, állítólag följebb a vezetőségben is.
Én is őt akarnám.
Volt szó Moyes-ról is, mert állítólag Ken Wright volt fő tulajdonos, ugye Moyes szeretné, mert őt jól ismerik, nyilván jó munkakapcsolatok volt.
A régi idők emlékére.
Igen, és akkor most így meg lehet, hogy valami modernebben gondolkozik, hogy úgy mondjam. De most Pochettino miért menne az Evertonhoz most őszintén? Most nem lebecsülve, tényleg hatalmas történelem, és ráadásul még én is Everton drukker vagyok, tehát...
És még. Na hát és akkor igen.
Még csak nem is az, hogy negatívan elfogult vagyok.
Hát ez ugye 9-es bajnokcsapatról beszélünk, tehát hogy
ezért... De mit a projekt egy olyan szintű edzőnek, mint Pochettino?
Hát és, egyébként most anélkül, hogy itt Pochettino degradálnám, egyébként ez egy alapvetően neki való feladat lenne, mert hogy tényleg olyan játékosok vannak, meg olyan
keret. Ez szerintem egy neki való feladat lett volna, amikor még a Southampton volt.
Így van.
De pár évvel ezelőtt. Most, hogy a Tottenham-től.
De most így van. Tehát a BL döntős edző nincs előttem nekem se, hogy akkor most...
Csak azt mondom, hogy az biztos, hogy egyébként ez egy nagyon jó páros lenne, meg egy nagyon jó párosítás, csak Pochettino azóta egy-két polccal följebb került, és emiatt nehéz.
Én azt érzem, hogy az Evertonnál, és lehet, hogy ezért mondtam az identitás zavart is, hogy néha mintha a vezetőség magasabb polcra gondolná a csapatot, mint amilyen polcon ténylegesen van.
Hát nagyon nehéz ezt belőni. Tehát ugye pont, amiről beszéltünk az előbb, hogy nagyon nagy múltú csapat, sokszoros bajnok, nyilván itt a Premier League éra óta, amióta ezt bevezették, azóta mondjuk az élmezőnynek nem egy meghatározó csapatáról beszélünk, hanem egy ilyen fix középmezőny eleje csapatról. Emiatt, de az emberekben most itt Magyarországon meg, akik mondjuk kevesebb ideje figyelik ezt a bajnokságot, azokban nem feltétlenül az Everton ez egy tényező. Egyébként meg az. Tehát egyébként meg tényleg...
Csak régebben voltak utoljára bajnokok, mint a Liverpool.
Jó, virágos.
Tehát csak... igen, tehát nem jut eszébe senkinek, ugye az igazán nagy szikrát itt ez a két klub közötti párharc azonnan vette, vagy az utolsó nagy lökés az volt, amikor ugye az Everton bajnok lett utoljára, a Liverpool miatt viszont az angol csapatokat ugye kizárták az európai kupákból, akkor indulhatott volna utoljára a Beckben.
Igen, csak ugye arról beszélünk, hogy itt az elmúlt években, azt hiszem, de majd Geri ebben jobb és kijavít, hogy az Everton könyvelhette el az egyik legnagyobb bevétel növekedést az angol klubok közül. Stadionépítésre készülnek, tehát hogy iszonyatosan jó jövőkép van.
Igazából semmi nem akadályozná meg elvileg azt, hogy mondjuk az Everton legyen a Leicester.
Abszolút.
Sikerességben. Ehhez képest a Everton szerintem ilyen szempontból a világ legrosszabb árérték projektje a futballban, hogy elköltötték a világ összes pénzét, és akkor még mindig ott tart a csapat, hogy a 7. és a 15. hely között valahol. Tehát, és nem tudom, hogy erről, szerintem erről úgy tudnak tovább lépni, ha egyszer tényleg belehibáznak idézőjelben egy olyan edzőbe, aki mondjuk ambiciózus, és nagyobbat akar lépni, és be is jön.
Eddie Howe?
Akár, nem vagyok meggyőzve.
Nekem most itt az elmúlt két éve a Bournemouthnál egy kicsit rombolt a Nimbuszában, nem mondom, hogy lerombolta, de azért ez most nem néz ki jól ez a Bournemouth. Az előző szezon második fele óta nekem nem tetszik, ami ott zajlik.
De amikor se az van, hogy azt vesznek meg, akit
akarnak. Jó, világos persze.
Lehet, hogy inkább olyan edzőben gondolkodnék, aki mondjuk másik bajnokságból használná kiugrást, vagy nem tudom, Hasenhüttl?
Steven Gerrard?
Az érdekes kombináció. Kíváncsi lennék az első szurkolói dalokra.
Ja, hát én meg pont azt gondolnám, hogy valaki Angliában kipróbált kéne, csak hát...
David Moyes.
Hát, fiatal, feltörekvő, ambiciózus.
Igen, továbbra is a 7-12 a cél, akkor...
David Moyes a kispadra és Ferguson a center. Így aztán az a probléma is elhárul, hogy
nosztalgia party. Igen. Na jó, viszont mielőtt tovább állnánk Angliából, még mindenképpen térjünk ki minimálisan a Leicesterre, már csak azért is, mert többet emlegettük őket, és ugye felmerült bennünk a kérdés, hogy Brendan Rodgers vajon miért beszélt ilyen hangosan erről a bizonyos kivásárlási záradékról a szerződésében, meg arról, hogy mindenkinek megvan az ára, aztán megkaptuk rá választ. Meghosszabbították a szerződését neki is, és abszolút érthető módon azt alapján, amit láttunk itt az utóbbi hetekben a Leicestertől.
Tök jó kommunikált, nem?
Így van, meglepő módon, mert ő egyébként ennek pont szerintem a vagy lehet, hogy tanult a korábbi hibáiból, de hogy ezeket ő korábban nem feltétlenül intézte a legjobban.
Nagyon sok mindenben fejlődött szerintem Brendan Rodgers, tehát hogy szerintem most ő már sokkal jobb edző, mint akkor, amikor a Liverpool a majdnem bajnok lett. Most van egy a Leicesternél is jobb Liverpool, de
ez a Leicester, UFO-kkal nagyon nehéz versenyezni.
Igen, de ez a Leicester, ez borzasztóan rendben van. Tehát tényleg az érzés az embernek, hogy a maximumon, vagy még egy kicsit a fölött pörög, hosszú
ez jó
ideje.
Nézni. Igen.
Abszolút.
Ez jó nézni. Igen, szerintem is jobb edző annál, mint amikor még a Liverpoolnál megkapta a lehetőséget, és nagyon jól mutatja egyébként, hogy miért jó az, amikor második lehetőséget is adnak valakinek. Mert szerintem egy csomó edző úgy járt, hogy valahol, hát ha nem is megbukott, de nem biztos, hogy a...
Carlo Ancelotti, ugye annak idején a Juventusnál nagyon nem volt szép. Igen. Az időszak, és utána
kiderült, hogy a legszebben távozott, és akkor utána megkapta egy lehetőséget, és lehet, hogy tanulta abból, lehet, hogy közben kellett neki egy környezetváltás, vagy az, hogy kielemezte azt, hogy mi nem működött, hogy mit rontott el, és mit lehetne, miben lehetne fejlődni. És azt érzem, hogy ritkán látni olyan csapatot szerintem, ahol ennyire egymásra talál az edző meg a csapat, mint a mostani Leicesternél, amit érzek. De Leicesternél lehet, hogy újabban már azon gondolkoznak, hogy ilyen néhány évenként van egy ilyen csoda. Nem egyszerű.
Négy évente.
Igen, és akkor már négy év múlva tüntetés lesz, hogy hello.
Hol a bajnoki
cím? Igen, hol a bajnoki cím, vagy második helyezés, vagy ilyesmi. De szerintem ezt nem hiszem, hogy a szurkolók gondolták
volna. Hát ezt nagyon nehéz, pláne azok után, ugye tavaly történt a klubnál. Viszont akkor tényleg menjünk tovább Németországba, már csak azért is, mert beszéltünk erről szerintem már a teljes terjedelemben is, hogy ugye nagyon furcsán ragadt rá ez a Der Klassiker kifejezés a Dortmund-Bayern párharcokra az utóbbi években Németországban, de azért, hogyha egy igazán klasszikus rangadót akarunk mondani a Bundesligából, akkor a sokkal inkább a Mönchengladbach-Bayern München párosítás lenne, de hát az utóbbi években ugye leginkább a Gladbach nyilván nem nagyon tudott felnőni ehhez az elváráshoz. Most viszont ugye úgy vágtak neki ennek a mérkőzésnek, hogy a Gladbach vezette a bajnokságot, és aztán ami történt, megmondom őszintén, én egyáltalán nem mertem volna fogadni arra, hogy a Gladbach nyerni fog ezen a meccsen. És még pláne akkor sem, amikor lejátszották az első fél
időt. Szerintem, ha játékosokat megkérdezed, akkor sem, ők sem. Aztán ahhoz képest.
Hát pláne azután, az előző heti vereség után a Bayern. Tehát, hogy én pont amiatt gondoltam azt, hogy ez nem nagyon lehet más végkimenetel, mint a négy pontos hátrányából
a dolgozom. Szerintem a Bayernnél hozzászoksz, hogy tehát annyira nyomasztó, hogy minden évben így előbb-utóbb cincognak az egerek, hazajön a macska, lecsapja az egereket, kibelezve véresen mindenki, Bayern föl a trónra, hello, jöhettek jövőre is.
Persze lehet, jön a macska idén?
Kérdés, hogy...
Nem tudom, hányszor lehet ezt egymás után eljátszani.
Jó, de hát, hogyha...
Csak nincsen gazdája még a macskának, mert ott van Hansi Flick, aki nagyon jól kezdett ugye a kispadon, de...
Most hát jó, de a macska az elmúlt években mindig Jupp Heynckes volt.
Márja, most a macska a csapat, vagy az edző?
Én azt gondolom, hogy az egerek azok ott voltak az öltözőben.
Nem, azt gondolom, hogy az egerekre, ugye, mint az ellenfelekre gondolunk a Bundesligában.
Ja, a Bayern, mint a macska. Én már a Bayern-t értelmeztem egy egérhadként, amelyik azért folyamatosan cincogott itt az elmúlt években. Aztán addig cincogtak, amíg jött a macska, és akkor az rendet tett az öltözőben. Bocsánat, én itt az allegóriádat másképp fordítottam.
De így sem volt.
És én azt gondoltam, hogy mindig minden évben Heynckes volt az a macska, aki bement, és akkor úgy nagyjából a helyére pakolta.
Milyen szomorúság lehet a vezetőségben, hogy a Heynckes reaktiválás a gomb, az így eltűnt az opciók között. Tudod, amikor egy számítógépes játékban egy keresed, és ki van szűkítve az opció.
Várjuk ki a végét.
Ezt még erő lehet valahogy keríteni, nem azt a gombot.
Jó, megint meg kéne nyerni a bajnokságot.
Az nem egy hálás feladatot. Így most hetedik helyről?
Hát jó, de
sűrű a
mezőny, és már megint arra gondol az ember, hogy nyilván tavasszal az lesz, mint mindig, hogy felébred a Bayern, lever néhány pofont, és köszönjük szépen, megint megnyeri simán a bajnokságot, de én azt nem tudom, hogy ezt minden évben nem lehet eljátszani, hogy enyhe káosz ősszel, pont hátrány minden. Egyszer ki fognak fogni egy olyan csapatot.
Én most sokkal inkább érzem a Lipcsében egyébként ezt a lehetőséget,
én is a mint a mondani.
Mönchengladbachban, csak nem akarom rájuk vetni az én saját stigmámat, mert nyáron ugyanezt mondtam a Dortmundról, hogy hú, most aztán úgy erősítettek, és olyan igazolások voltak, hogy hú, szétszedik
őket.
És nem. Tehát, hogy...
Én is a Lipcsében érzem sokkal jobban.
Hát főleg most, hogy Patrick Schick elkezdett futballozni, megint adott egy olyan gólpasszit, tehát végig jó, mázlia is volt, de lényeg, hogy most egymás után kétszer ott volt a kezdőcsapatban, és megint úgy tűnik, hogy a Lipcseieknél azért érzik ezt, hogy kit honnan, hogyan kell kölcsönvenni.
Hát meg hogy kell bánni velük, mert azért Sikben benne volt ez, ezt láttuk a Sampdoriában annak idején, Rómában valószínűleg
sokat volt a helyén. Igen. Rómában. Ők lehet, hogy fejben is jobban föl vannak készülve egy ilyesmi harcra, mint a Gladbach. Olyan szempontból gondolom, hogy azt a klub, tehát azért a Lipcseiek ezt nyilván nyíltan vállalják, mióta. Uh-huh. Följöttek, hogy mi a Bayern-t akarjuk megfogni. Tehát ez így a hosszú távú mission.
Nem is az, hogy mindenkit. Tudom, hogy tehát, hogy...
Mi akarunk lenni a legjobbak.
Mi akarunk lenni a Bayern.
És nyilván, igen, és nyilván ez a közegben is belejátszik, és lehet, hogy a játékosokra is hat, hogy én is sokkal könnyebben tudom azt elképzelni, hogy a Lipcse lesz a bajnok, mint hogy a Gladbach, én nem látom, hogy a Gladbach végig tudna menni. Bár az ilyen Leicester szintű
abszolút
dolog lenne. A Lipcse az viszont nem. Tehát, ha nem is gondol, de egy gyengélkedő Bayern-t azt meg tudnak verni. Szerintem egy igazán jó Bayern-t nem tudom, hogy ki tud megfogni Németországban.
És még mindig azt érzem egyébként, hogy tényleg egy kicsit gatyába rázzák magukat itt a télen a Müncheniek, hogy...
Hát az tényleg az a kérdés, hogy kit ültetted oda? ki az, aki ezt el akarja vállalni, ki az, aki beleillik azért, és nem csak az, hogy nem az, hogy bárki jó nekik.
Hát egyrészt másrészt meg kicsit tovább fejtve azt a gondolatmenetet, amit itt elkezdhetek mind a ketten, hogy minden évben az volt, hogy Bayern összeszedte magát, és aztán utána itt tavasszal lepofozott mindenkit, azért nincs arra sem garancia, hogy annak ellenére, hogy hogyan kezdte például Lewandowski ezt a szezont, hogy ez folyamatosan minden évben majd így fog történni, és hogy minden játékos majd akkor a fontos pillanatban...
Hát, Lewandowski ott van az óriási gödör.
Igen, három meccs óta már nem talált be. Úgy
szörnyű. Hát, hogy becsap a mélykőért, megsérül Lewandowski, mondjuk.
Hát, ne így van, és akkor mondjátok meg, hogy akkor ki
lesz. Mondtam, hogy nincsen gyakorlatilag. Mondjuk egyébként Gnabry, ugye játszott most már a német válogatottban is középen, a Bayernben is voltak ilyen próbálkozásai Kovácsnak, csak nyilván nem ugyanaz.
Jó, csak hát egy kicsit világ valószínűleg legjobb centere, aki klasszikus center ott van.
Abszolút.
Nem értem, viszonylag nehéz.
Említette Ádi is itt a Cityt a Bayern kapcsán, mert hogy szerintem nagyon-nagyon hasonló a helyzet, ugye itt a megsérülő középhátvéd és a az esetleges csatárpótlás kérdése védelem. Az akkor hogyan alakul. Mert ott is, tehát a Bayernnél is gondolkoztattak úgy, hát megoldjuk, mert van egy csomó olyan univerzális játékosunk, akikkel ezt meg lehet oldani, csak aztán hogyha még egyébként az ellenfelek is viszonylag jó időszakokat fognak ki, akkor nem feltétlenül elég
hát, ez. Itt a problémát megoldó egyik játékos, Javi Martínez főszerepet vállalt végül abban a 11-esben, ami eldöntötte a meccset.
Igazából cserének, Lewandowski még cserének Claudio Pizarro-ról vissza. 41 évesen is minőség.
Hát ezt gondolják Brémában is, aztán szegények azért most már egyre közelebb állnak ahhoz, hogy majd jövőre a Bundesliga 2-ban kelljen próbálkozni.
Ehhez kezdünk hozzászokni, nem?
Hát vannak nagyon, tehát az, hogy a HSV megint kezdi tökörrugdosni saját magát, ott is a legkeményebb egyébként most a német másodosztályban az a Nürnberg és a Hannover, akik most a Hannovernek végre sikerült nyernie otthon, de a Nürnberg az konkrétan kieső zónában. Tehát, hogy? Vannak ott, de nagyon messzire mentünk, bocsánat, igen.
Ehhez nem fog tudni hozzászólni.
Viszont a Lipcsével kapcsolatban annyit még mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy Vili Orbán még mindig nincsen, Gulácsi viszont volt a hétvégén. Nem biztos, hogy teljes mértékben kijeverte a felsérülését Szegély, mert volt egy olyan labdája az első fél idő végén, ami majdnem gólpassz lett, és aztán a Hoffenheim szépítő gólján azért Szegény eléggé elszámolta magát. Más kérdés, hogy azért pontosan ez is mutatja azt, hogy a bizalom felé nem hogy töretlen, hanem teljesen egyértelmű, hogy ki
már nem is gondolkodnak el.
Persze.
Azon. Azért ez ennél nagyobb dicséret egy magyar játékosnak, hogy jó, persze nyilván a kapus az bizalmi poszt, és sokkal kevesebbet cserélik, de az, hogy egy ilyen szinten, ilyen ambiciózus csapatnál nem az van, hogy hoznak elé valakit, vagy azt hanem...
Ja, bocs, mondj, fejezd be. Csak.
Hanem rá meg bízni ennyiszer a kaput.
Hát fel van festve, és... bent a stadionban a játékos kiáró falára, meg ilyenek, tehát hogy ennyit jelent. Tehát ő tényleg meghatározó alakjelet ennek a klubnak.
Egyébként ezeket mi Magyarországról megfelelően tudjuk értékelni, mondjuk egy lisztes.
Na, tök jó, hogy ezt mondod, mert pont ezt akartam mondani, nem tudom, hogy a kezetekbe került-e az EHV World Soccer. Ja, ott van, csináltak egy listát az angol bajnokság, a Premier League legnagyobb eltékozott tehetségei közül, és az első számú Gulácsi Péter. Tehát az első helyen van az angol Premier League legnagyobb eltékozott tehetségei
között. Pedig egyébként, ha néhány évvel korábban készítik, akkor ugye De Bruyne is oda kerületett volna, hogy Mo Salah is, csak aztán ők visszataláltak Angliába.
Lehet, hogy Gulácsi is egyszer még vissza fog találni Angliába.
Nem, csak hogy ez de egyébként nagyon szívmelengető, és ez nyilván nem magyarok szerkezték.
Az tehát, furcsa, hogy... nem tudom, nekem furcsa, hogy Gulácsiról mint eltékozolt, mert ha belegondolsz, akkor az akkori Gulácsiba beleláttad ezt a karriert?
Nyilvánvalóan
hát
nem.
De pont ez a lényeg, csak... hogy ami aztán kijött belőle.
Jó. Oké, de tehát nem arról van szó, hogy egy nyilván korosztályában nagyon jó kapus, de nem arról van szó, hogy egy ilyen, nem tudom, új Pelé szintű szuper tehetség, akire mindenki azt mondja, hogy káprázatos tehetség, stb. Tehát nem ilyen jellegű tékozlás, hanem inkább az, hogy a potenciált nem feltétlenül mérték föl jól, vagy alulkalibrálták, vagy egyszerűen csak rossz helyen, lehet, tehát neki egyszerűen rossz helyen, rossz időben.
Az abszolút, és tehát amennyire szépen ezt ő, tehát jól meglátta, és tényleg fel lett építve, így van a pályafutása ezzel a teljes Red Bull projekttel, ez abszolút példaértékű, és követendő, és mutatja ezt is, hogy Gula milyen...
Én kíváncsi lennék, hogy akkor, amikor elment Salzburgba, akkor neki még milyen lehetősége volt?
Ez érdekes kérdés.
Kíváncsi lennék.
Biztos, hogy nem az volt az egyetlen, ami...
Maga a karrier építése azért az egy olyan, amit így lehetne mintának adni.
Hát igen, erről sokszor beszéltünk, hogy ő rendkívül intelligensen építette föl, meg tervezte meg az egész karrierjét, és azért szerintem azzal együtt is, amikor Liverpoolból ő elszerződött, a helyes lépéseket hozta meg.
Na jó, menjünk át Olaszországba, már csak azért is, mert Ruszlan Malinovszky azzal, hogy beállt a hétvégén, és rögtön gólt is szerzett az Atalantában a Verona ellen, a 11. játékosa már az idei szezonban az Atalantának, aki gólt szerzett, úgyhogy Tibinek jár az izi majd.
Köszönöm.
És viszont az Atalantáról is érdemes lehetne akár egyébként beszélni, mert azért ők is egészen elképesztő, hogy egyáltalán lövik folyamatosan három gólos meccseiket, meg hozzák egyáltalán a győzelmeket, az is egy nagyon érdekes dolog.
És tovább juthatnak a BL-ben, ez mekkora sztori lenne, hogyha sikerülne, nem?
Lehet, hogy sírnának tőle egy kicsit azért, pont az hiányzik, még a BL-ben jár. Jó, a pénz az jól jön.
Hát azért a San Siro-t meg kell tölteni tavasszal is.
Hát azért megtölteni nem tudják.
Lehet, most az internet
kicsit nem nagyon sikerül, igen.
Tehát, hogy azt hittem, mert ugye Bergamo nagyon közel van, meg azt hittem, hogy ez lesz akkor a hype, csak hát valószínűleg mekkora 28 ezer, és az Atleti edzúri, azt hiszem valahogy a körül. Tehát, hogy az ahhoz szokott szurkolók, nem tudsz 80 ezer embert
kivinni. Hirtelen nem jön egy 80 ezeres.
Hát nincsen akkor a bázis, hogy igen, bázis van, a Atalantának. És az meg a második, most Milánóban megérted a ilyen sznobériával figyelő szurkoló.
Ja, nyilvánvaló, hogy egy Milán meg Inter szurkoló nem fog kimenni az Atalantán.
Annak idején az Atalanta szurkolókra dobták rá a felgyújtott robogót, az interesek?
Igen.
Igen?
Azt hiszem, igen.
Lehet, hogy
valami nekem a Bologna vagy ilyesmi, de nem
tudom, nekem az
Atalanta rémlik nekem is.
Hát az ilyen ezek, külváros érzék.
Hát abszolút, meg hát ugye a politikai pártállások is viszonylag speciálisát teszi őket Olaszországon belül.
De akkor, ha már itt ez szóba került, akkor szerintem tényleg ráismertünk erre a témakörre. Én komolyan nem értem, tehát mire gondoltak ezzel a címlapra a karrierénél? De őszintén. Tehát ki volt az, aki ezt eleve kitalálta, aki erre azt mondta, hogy oké, és aki ezt még így adásba engedte, szóval, hogy aki ezt nyomdába engedte.
A Hillsborough katasztrófa után The Truth címlapja a számnak, az is lement. Arra azt se állította meg senki, ezeket én nem értem egyébként. Aznap pont egy olasz lányjal beszéltem, aki éppen a Gazettának az újságíró iskolájába jár. És ő írt reggel, hogy úristen, láttad azt a címlapot? És ilyen teljesen sokkolva.
Hát mondjuk, mondjuk el azért a kedves hallgatóknak, Black Friday ugye igen. Pénteken, és az egyik oldalon Lukaku és Smalling.
És tényleg az a kérdés, ki szerint volt ez jó ötlet?
Nem, figyelj, nem akarom védeni az olaszokat ez ügyben, mert nyilván nem is szorulnak rá, másrészt meg nagyjából védhetetlen a sztori.
Ne általánosítsunk, nyilván nem olaszokról van.
Csak azért mondom, hogy olaszok, meg azért van jelentősége mégis ennek az ügynek, mert Benito mondta egyszer pont itt a teljes terjedelemben, hogy az olaszok egyszerűen nem értik a rasszizmusnak a lényegét, a miben létét, és itt ebben az esetben is...
Hát más a rasszizmus definíciójuk.
Hát egyrészt, másrészt ugye náluk a Nero az nem sértő. Azt, hogyha azt mondod, hogy fekete, az nem...
Hát de ha belegondolsz, magyarban sem volt az.
Jó, hát ez volt a Suárez-féle védekezés is annak idején.
Tudom, persze, de és nem is akarom felmenteni őket ezzel, de hogy miért születhetett ez meg hogy egyáltalán hogy mehetett át ennyi szűrőn, annak szerintem egész egyszerűen ennyi
senki
az oka.
Érezte. Igen. Senki nem érezte. Tehát ez nem is feltétlenül, ez ilyen, nem tudom, kulturális differencia?
Abszolút. Szerintem egyértelműen ezzel magyarázható.
De akkor is, ha az elmúlt hetekben nem tudom hányszor szólt arról, hogy kihúhogták, le akartál így, le akartál.
Jó, ez így nagyon rossz pillanatban.
Akkor, amikor még egy ilyen hot topic a dolog, akkor még kijössz egy ilyen címlappal, azzal csak az bizonyít, hogy földsüket vagy egyszerűen szerkesztőként. És akkor utána még le is álltok magyarázni.
De ez ott a legkeményebb, ez, hogy a rossz az, aki rosszra gondol, és normálisak vagy.
Ez a ti hülyék vagytok mind, hogy ez emelsértek.
Így, tehát hogy ezt nem is értem.
És lehet, hogy az meg a másik fele, hogy mondjuk Angliában mi volt ezután, az egész sajtó, de ezen nem tudsz mit, ezt azt mondod, hogy hopp, elrontottuk, bocs. Miért?
Elmagyarázod,
hogy miért rontottuk el még esetleg, de hogy még kiállsz, és megpróbáld majd megmagyarázni, hogy az nem is úgy van, hanem te gondolod rosszul. Azt úgy nagyon nehéz lehet lenyelni, és azon gondolkoztam, hogy mondjuk egy olyan színesbőrű játékos Olaszországba akar szerződni.
Ja, például sem mondhatod angol nyelven, hogy színesbőrű játékos.
Nem tudom, mit mondhatok jelen pillanatban.
Afro-American.
Afro-amerikai. Afro-amerikai játékos. Szóval.
Vagy Afro-European, tehát hogy most itt...
Afro-European.
Hát jó, figyelj, az angol terminológiában csak ez az elfogadott, amennyire én tudom, de igen. Javítsatok ki, hogyha
nem... Ez a politikailag black... korrekt nyilván, igen. Igen.
Tehát, hogy az igen. Egyetlen politikailag korrekt kifejezés. Miközben, tehát, hogy csak tényleg kicsit tovább gombolítva ezt az egész történetet, miközben az olaszok simán mondják azt, hogy fekete, színes, uh-huh. Meg mi magyarok is mondjuk ezt, mondjuk. Meg hogyha megnéztek, és nem is kell nagyon messzire menni, 90-es évek elején készült filmet, ott a néger kifejezés, az hát simán
Agatha
bármikor.
Christie könyve, Tíz kicsi néger, ugye, ami már Tíz kicsi indián néven jelenik meg mindig angolban, mert uh-huh. Annyira tabusított a szó.
Sőt, ugye az indián sem.
Nem tudom, mi lesz a legközelebbi verzió. De az, hogy most egy játékos Olaszországba akar szerződni, akkor azért lehet, hogy elgondolkozik, hogy ott húhognak, annak beszólnak, és akkor utána még az ultráknak áll följebb. Az egyik legnagyobb sportlap Black Friday címlappal jön ki, és akkor kell ez nekem? Jó, hogy sok pénzt ajánlanak, meg jó, hogy jó a színvonal, de feltétlenül itt akarok játszani? Ez nem tudom, hogy mennyire, de biztos van olyan játékos, akit ez befolyásol.
Viszont nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolta magát a mérkőzést. Ha már itt beszéltük olyan csapatokról, amelyek az első számú centerük nélkül meg vannak lőve, akkor nem tudom, hogy a Rómát mennyire soroljuk ebbe a kategóriába.
Nyugodtan ebbe sorolhatjuk. Szerintem Dzeko nagyon hiányzott. Váratlanul rossz meccs volt, szerintem.
Mindenki jobbat vár. Interesek meg pláne. Azok után, hogy meg a Juventust is elintézték közben a háttérben.
De pont ezt akartam mondani, hogy aztán ezzel együtt is sikerült növelni az előnyét az internet.
Igen, de azért, igen, de mondjuk, ha hárommal sikerült volna, az kicsi megnyugtatott lenne az Inter szemszögéből. Tudom, nem mondom azt, hogy életem legjobban székhez ragasztó. De láttam már jobb Inter Rómát.
Hát az biztos.
Nem is egyet, nem is kettőt.
Most először volt az az érzésem, egyébként a meccset nézve, hogy eddig Contén, és erről talán beszéltünk is, meg a csapaton soha nem éreztem azt, hogy szem előtt tartja a közelgő Bajnokok Ligája meccset. Mm. Most nem volt ez az érzésetek, hogy jön ez az Inter-Barca, ahol azért csak meg kéne verni a Barcát, ahhoz, hogy meglegyen a továbbjutás. Hát igen, ugye a Barcának megvan a csoport elsőség, tehát hogy ott nem biztos, hogy ők azért nagyon össze fogják törni magukat, és Nem ez az első számú cél, továbbra is azt gondolom, nem a Bajnokok Ligája a jó szereplés az első számú cél idén az Internek, de hát ezért csak jól néz neki.
Igen, mert kellemetlen lenne még egyszer kizúgni a csoportból, nem kellene hagyományt csinálni belőle, valószínűleg azt mondják az Internek.
Hát meg Contén a saját magának, tehát azért neki egyelőre a BL mérlege
az ő személyes presztízse az nagyon igényli azt, hogy meglegyen ez a BL továbbítás ebből a csoportból, egy Dortmundot megelőzve, és ugye a Dortmundnál jobb az egymás elleni eredménye a csapatnak, tehát hogyha ők legyőzik a Barcát, akkor nincs mit számolgatni.
Lehet, hogy már ez benne volt, vagy meg lehet, hogy az is benne volt, hogy azért a Róma egy olyan ellenfél, ami ellen az X az nem biztos, hogy rossz.
Igen, nem mutat rosszul egyáltalán ez a Róma, meg hát most itt lehetne dicsérni szerintem ezen a meccsen mind a kettő csapatnak a védekezését, azzal együtt, meg azzal a kis zárójelbe tett megjegyzésre, hogy támadásban nem érezted az átütő erőt egyik oldalon sem annyira, hogy ez működjön. Nekem az Interben egyébként az egyik legnagyobb meglepetés, hogy úgy nézett ki már itt a szezon első fele után, hogy Vecinót kezdi elfelejteni. Conte aztán valahogy mégis visszakerült a csapatba, és most itt ezen a meccsen is szerintem az egyik legjobb volt, és kezd megint kulcsemberré válni az Interben úgy, hogy ugye azt lehetett olvasni még valahogy azt hiszem szeptember környékén, hogy Vecino valószínűleg januárban mehet.
Segít, hogy azért a keret az nem ilyen kilométer hosszú az Internek. De előbb-utóbb azért visszakerülsz valahogy a csapat közelébe, mert szükség lesz rád, főleg, hogyha a BL is.
És én Vecinót nagyon csípem egyébként, szerintem egy nagyon sok oldalú, meg egy nagyon hasznos játékos. Úgyhogy,
kíváncsi vagyok, azért az Inter tényleg úgy néz ki, mint ami nagyon a végig meghajthatja a Scudettoért, a Juventust, vagy bárkit. Aki éppen arra jár.
Én abszolút ezt éreztem az Interben, de elsősorban Conte miatt, de azért is, mert az annyira nem érzem vékonynak az Inter keretét, még akkor sem. Másképp
bizonyos posztokon
annyi, azért. Annyira nem, de annyira nem is. Tehát azért szerintem ott lehet, hogy elférne még néhány plusz játékos. Hát
kérdezd meg erről Contét.
Neki egyértelmű ezzel kapcsolatban a véleménye nyilván.
Conténak lehet, hogy lennének ötletei. Mondjuk, hogy azért van odaültetve nagyon sok pénzért, hogy ezzel kapcsolatban legyenek ötletei.
Gondolom, keveset jár már ott a nyakára miatt.
Na de mi a helyzet Sarri keretével? meg ezzel a hétvégi meccsel.
Hát neki brutálisan
bő. Hát neki ilyen gondjai nem. Neki meg minek?
Hát nem tudom, én nekem az volt az érzés, egyébként szenzációs meccs volt szerintem ez a Lazio Juventus, tehát hogy tényleg minden percét lehetett élvezni. Milinkovic-Savic mekkorát játszott, úristen. Eleve ott az a gól előtti labdalevétel az szenzációs, meg ahogy a középpályán játszott, és nekem az volt az érzésem, hogy a Juventus azért nagyjából augusztus óta így rázogatta azt a pofonfát, és valahogy mindig sikerült elinalni alóla.
Most elkezdenek kiesni.
És hú, és ez azért úgy kiárt a Juventusnak már elnézést, hogy egyszer így most nem használom azt az igét, amit Benny szokott erre használni, de hogy ellássák a bajukat.
Elképzeltem, hogy mit használ.
Korbács.
Az
korbács.
Igen.
Elkorbácsolják őket.
Igen.
Ott nem az a nagy kérdés, hogy ha kiesik még néhány ilyen pofon, akkor azt tudja a keret, meg a szurkolók, meg Sarri, így hogy fogják együttesen viselni?
Hogy mondjam, tehát az Allegrinél is megszokhattuk már, hogy nem feltétlenül az ősznek kell a legerősebbnek lennie, meg mondhatnánk pár kiváló olasz edzőt.
Nem, de Allegri viszont nyert és nyert. Jó, nem a BL.
Jó, de figyeljetek azért, tehát arról beszélünk, hogy elszenvedte az első vereséget a Juventus a szezonban, tehát hogy ezt azért kezdeljük a helyét.
Mielőtt még tragikus méretekre emelnék.
Egyszerűen arról van szó, hogy hosszú évek után először van egy olyan csapat, amely valóban úgy néz ki, hogy így tudja tartani azt a bizonyos lépést.
És itt sokan a Lációt is olyannak akarják látni, szerintem az nagyon erős túlzás. Azzal együtt egyébként, hogy jól néz ki Simone Inzaghi csapata.
Lehet, hogy Simone Inzaghi előbb-utóbb olasz kapitány lesz, majd szövetség kapitány.
Hát vagy esetleg egy másik csapatnak az edzője.
Az is.
Az lehet, hogy én valószínűbbnek érezném. Most pláne látva, hogy Mancini mit művelt itt ezzel a válogatottal.
A post-Mancini érában, tehát ha azon gondolkodunk, hogy kik azok a fiatalabb olasz szakemberek, akkor szerintem ő most csinálja meg azt a nevet, abszolút. Amivel később lehet, hogy szóba kerülhet, hát, hogy nehogy a válogatottnak egyszer választ.
Valahol Angliában kössön ki.
Vagy akár.
Nehogy.
Vagy akár máshol. Igen. Ez nem tesz rosszat azért a Juventusnak. Szerintem, uh-huh. feltétlenül, hogy egy, ha jó, szurkolóknak ideálisan jó, nyilván ez nem a Juventusosoknak jó eset, de úgy egyébként, mint többi szurkolónak az lenne jó, ha azért ott tényleg meghajtanák őket végig. Ez nem hiszem.
Meg a Juventus szurkolóknak sem feltétlenül baj az. Tehát az, hogyha kompetitív a bajnokság.
Mindig nyersz. Lehet, hogy mondjuk nem, de Németországban a Bayern szurkolók is szívesebben veszik azt, amikor olyan, mint a tavalyi, amikor azért volt egy ideig dráma benne. És magának a csapatnak meg kell az, hogy nem minden évben az legyen, hogy lesétálja az olasz bajnokságot.
Így van, meg az kell szerintem, és abban lehet némi igazság, meg abban gondolnak bele kevesen. Ugye a Juventusnak azért nagyon sok olyan meccse volt ebben az elmúlt 4-5-6-7-8 szezonban, amikor azt érezte az ember, az első szezonok egyébként nem ilyenek voltak szerintem, az első két bajnoki címmel záruló, még Contéval, de utána egyre inkább kialakult az a nimbusz a csapatnak, hogyha az ellenfél valami gyengébb csapat, mondjuk egy Sassuolo, vagy egy Cagliari, vagy valamelyik, akkor ott eleve a Nimbus már valamennyit számít, tehát akkor ott már kicsit elég, hogyha a Juventus logóját, akár a régit, akár az újat adatoljuk eléjük, és akkor már attól megrettennek, és hogyha egyébként Allegri változtat ötöt a csapaton, akkor is a helyükre beszállók, azok nem kell...
94. percben bedarálják valamit.
Igen, meg nem kell, hogy nagyon-nagyon összezúzzák, törjék magukat ahhoz, hogy jöjjön az eredmény. És ezért szerintem bizonyos kerettagok...
Ez mint vajon elkényelmesít?
Így, egész biztos. Tehát olyan játékosok, mint mondjuk Dybala, meg olyan játékosok, akik egyébként potenciálisan jobbak annál, mint amit az elmúlt években mutattak, olyanokat az elkényelmesíthet ez a szituáció. Most megvan az, hogy ott van az Inter a nyakadon, ott van még a Láció is a nyakadon.
Tudod, hogy teljesíteni
kell. Így
van,
meg kell verni a Lecsét is, meg kell verni a, mit tudom én, a Cagliarit is. Az összes csapat ellen nyerni kell, és egészen más szerintem ilyen kiinduló pontból nekivágni egy gyengébb csapat elleni meccsnek
is. Akkor leszek kíváncsi, hogy mi Cristiano Ronaldóból ez mit hoz ki?
Hát ez majd erőteljesen a jövő kérdése, ez a tavasz kérdése,
de...
Tő tavaszra tartalékol?
Kettőt is könnyebbet. Nem tudom, hogy Sarrinek még az elképzelései vele.
Én nem tudom, néztétek az Atletico elleni meccsét a Juventusnak? Ott volt az a pillanat, Csak azért kérdezem, mert nekem az egy ilyen... Matusz Krisszel beszéltünk pont, ő közvetítette azt a mérkőzést, hogy volt egy olyan pillanat, amikor Ronaldo megindult a labdával, majdnem a felezővonaltól, és volt mondjuk másfél méternyi előnye, és két vagy inkább három játékos beérte őt. Hogy az elmúlt években hányszor láttál ilyet? Ami nem, tehát az nem azt jelenti az én olvasatomban, hogy Cristiano Ronaldo lelassult, de nem volt benne lehet, az élesség, az a dinamika. Még az is lehet, de még az is lehet, hogy ő egyébként vissza tudja nyerni azt a dinamikáját, ami egyébként benne van, de hogy ez úgy olyan furcsán nézett ki.
Nem ehhez szoktunk hozzá az elmúlt
tíz évben. Ugye mondta is Szári, ugye, hogy az ő állapotá és tarara, aztán a portugál válogatottban majdnem végigjátszott mind a két meccset.
Igen, tehát biztos, hogy még mindig benne van az X-faktor, ami eddig benne volt. Csak nem tudom, hogy ez, azért is kérdeztem azt, hogy szerintetek ez tavasszal kijön-e megint, meg akkor, amikor majd a Juventus a fontos meccseket játssza, akkor majd megint és Ronaldo fog-e dönteni?
Igen, mert ez a legérdekesebb kérdés, hogy az atletikus képességeire olyan nagyon sokáig valószínűleg azért, hogy már nem alapozhatja a játékát.
Nem.
Ez nagyon jó kérdés, mert azt már azért kezdjük megszokni, hogy játékosok akár 38-40 éves korukig is kitolják a pályafutásukat, de
hát
azért...
És annál a tudatosabb ilyen szempontból nincs nagyon olyan a
az oké, csak ott neki az a fajta dinamika, ami benne van a játékában, az nem tudom, hogy meddig tartató fenn, mert oké, hogy hosszú távfutókat látunk, akár 40 éves koruk felett is még nagyon komoly szinten teljesíteni, de a sprinterek azért ennél sokkal gyorsabban szoktak.
Nem, hát majd a sprinterek között is vannak azért olyanok, akik Gatlin hány évesen tudott világbajnokságot nyerni. De ott szerintem ez megteremthető az a fizikai állapot, ami ehhez szükséges. Az a kérdés szerintem, hogy ő, lehet, hogy ez hülye hangzik, de hogy elhasználta-e annyira a testét itt az elmúlt hosszú években, amikor folyamatosan, meg mondjuk szellemileg...
Az biztos, hogy ő nem pihent el ki.
Igen.
Azt, ami átment, és ez nyilván se testileg, se szellemileg, meg amennyit kap a pályán.
De még mindig, tehát most lehet, hogy nagyon szentségtörő, amit kérdezek, de még mindig Cristiano Ronaldo ennek a legfontosabb játékos, ennek a Juventusnak?
Volt ő a legfontosabb játékos ennek a Juventusnak?
Hát az is egy jó kérdés.
Én most, hogyha a legfontosabb játékosát kéne megnevezni a Juventusnak, én mindig Pjanicot mondanám.
Erre a kérdésre lehet, hogy vissza kell térni majd még a jövő héten, mert nekem...
Cristiano Ronaldo szerintem meg tudná válaszolni a kérdést.
Ő bármikor megválaszolja ezt a kérdést. Egy
számot visel a
hát. Egészen egyértelmű, titeket is biztatunk arra, hogy válaszoljatok erre a kérdésre, sőt arra is, hogy tartsatok velünk a jövő héten, és viszont nekem muszáj tovább rohannom, úgyhogy sajnos kicsit kurtán furcsán kell berekesztenünk az eti beszélgetésünket, de azért bízunk benne, hogy ez nem vett el sokat az élményből. Gerinek nagyon szépen köszönjük.
Én köszönöm szépen.
Eljött hozzánk, és tartsatok velünk a jövő héten is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.